iskolával folytatjuk, és iskolakezdéssel folytatjuk. Krízisben és válságban is teljesíteniük kell a gyermekeinknek. Ugye nemrég múlt el a Covid, világjárvány, erről nyilván beszéltünk, szóltak a hírek, otthon a családi asztalnál is előkerült, és aztán most pedig itt van a háború, meg hát gazdaság és energiaválság ennek folyományaként, és a gyerekeknek most is teljesíteni kellene, fel kellene készülni mondjuk az írás-olvasás megtanulására, meg aztán a középiskolai felvételire, meg aztán az egyetemi felvételire, meg aztán, illetve még ezelőtt az érettségire. Szóval van mit tenniük, de hogy tudunk olyan körülményeket teremteni, hogy mindezek dacára is a tanulásra tudjanak koncentrálni. Erről beszélgetünk most Hall Melinda szakpszichológussal, közgazdásszal, a Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatójával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Szóval egyáltalán miről kell beszélnünk a fiatalokkal? Persze nyilván, hogy az életkor függő, a kicsikkel, ha lehet, akkor semmiről. Bár nem tudom, hogy el lehet-e kerülni ma, amikor beülnek az autóba, bekapcsoljuk a rádiót, aztán jönnek a hírek.
Azt látjuk, hogy már az óvodások érzékelik azt, hogy változások vannak. Tehát például sokat tudnak a maguk kis korosztályában is arról, hogy háború dúl a szomszédban, arról, hogy egyáltalán vannak olyan szavak, mint mondjuk migráció, tehát nagyon érdekes, hogy mennyi mindent magukba szívnak, annak ellenére, hogy ezekről általában a szülők azért tematikusan nem beszélgetnek, ami lehet, hogy megint csak egy másik kérdést vet fel, hogy nem kellene-e tényleg tematikusan, és nyilván a korosztálynak megfelelően beszélgetni aktuális kérdésekről. Azt azonban leszögezhetjük, hogy az inger bejut. És ezek a gyermekek, tényleg a kicsikről van most szó, tehát az 5 éves korig bezárólag számos olyan dolgot hallanak, amit a korábbi generációk még nem.
És elkerülhetetlenül hallják, ugye, ha jól értem, mert tényleg valahogy így benne van a levegőben, a hírek azok jönnek, ha tényleg, ha beülünk az autóval, meghallgatjuk mi a híreket, hát a gyerekeink hallják. Ugyanúgy pontosan hallják, mint ahogy egy mesét hallanának. Otthon bekapcsoljuk a tévét, ha nem próbáljuk teljesen elzárni tőle őket, akkor megkapják mégiscsak. Vagy lehet olyan helyzetet teremteni, hogy ne kapják meg?
Azt hiszem, hogy steril körülményeket ma nem tudunk teremteni. Tehát ahhoz iszonyatos nagy erőforrás kell, és környezeti támogatás.
Igen, egy egész közösség, pontosan. Ezt akartam pont mondani, hogy ahhoz kell az is, hogy olyan közegben legyen, mondjuk óvodában és iskolában is, ahol ugyanígy nem kapják meg. Hát a többi gyerek se kapják, ez nagyon nehéz.
Most, hogyha tényleg egy mikroközösségről beszélünk, a családról, a családban még esetleg meg tudják oldani a szülők olyan nevelési elvek alapján, hogy tényleg a hírek gyakorlatilag nem jutnak be szabályozatlanul a gyermekeknek az életébe. De amikor már ebből a mikroközösségből egy picit kijebb lépünk, és a családba már mások is belépnek, mint mondjuk a nagyszülők. Ők lehet, hogy más nevelési elveket vallanak, más életstílust folytatnak, és óhatatlanul ott mondjuk be lesz kapcsolva a tévé. Természetesen egyébként a nagyszülők általában támogatják a szülőknek a nevelési elveit, de ezt követően pedig még tágabb környezetet vegyünk, mondjuk az óvodát, ott pedig már a gyerekek egymás között is beszélgetnek. Számomra megdöbbentő tapasztalat az, hogy tényleg a picik egymással beszélgetve aktuális szavakat, fogalmakat, még akkor is, hogyha nem feltétlenül jól használják, de bevonnak a beszélgetéseikbe. Ilyen módon tehát a steril környezetet nem tudjuk ma ebben a világban megteremteni.
Hanem akkor mit tudunk tenni? Mert ugye tényleg, hogy belegondolok, hogy mondjuk egy családi ebédnél akkor ugye ezeket a témákat kerüljük, de hát ezek előjönnek, hiszen ki kell fizetni a számlákat, hiszen éppen fizetést kapunk, éppen szűkül a piac, bővül a piac, háborús helyzet, szóval ezek előjönnek azért egy családi beszélgetésben is. Mit tegyünk?
Nekem mindig az a gondolatom, hogy vajon, hogyha tényleg tudunk egy ilyen kvázi steril körülményt teremteni, hogy az vajon jó-e a gyerekeknek. Hiszen, hogyha tegyük fel az óvodás korban, ebben a nagyon kicsi korban, egy ilyen burokban tartjuk őket, bizonyos témákról mondjuk nem beszélünk, ezeket teljes mértékben tabusítjuk, akkor mi lesz az iskolában? Tehát, hogy akkor ott szembesül először először valaki azzal, hogy például áramszámlát kell fizetni, holott egy 5 éves képes arra, hogy tudja, hogy a pénznek van valamilyen értéke. Nem feltétlenül tudja kiszámolni, nem feltétlenül satszolja meg jól azt, hogy minek mi az ára, de azért a pénzzel folyamatosan dolgozunk a hétköznapi életben. Úgyhogy én azt hiszem, hogy azért a tudatosságra nevelés az itt is elkezdődik, hogy a témákat nem tabusítjuk, hanem inkább abban a formában próbáljuk átadni a fiataloknak, akár a gyerekeknek, amelyben befogadható az ő számukra.
Igen, most a pénz példát mondta, és erre ez teljesen igaz, de mondjuk a bajra hogyan igaz? Mert ugye ott vannak a népmeséink. A népmesék azok nagyon gyakran beszélnek arról, hogy van baj. Szóval azért a 24 fejű sárkány az nem annyira vicces. Az komoly baj. De azért végén, tehát a jelképi nyelven elmondjuk nekik, hogy van baj, de ugyancsak a jelképi nyelven elmondjuk, hogy de legyőzhető. Tehát ez valahogy jobban kezelhető egy gyermeki léleknek, mint a valóságos, a hírekben megjelenő baj.
Természetesen a szimbólumokon keresztül nagyon sok mindent tudunk tenni, hogyha már a népmesék meg egyáltalán a mesék kerültek szóba. Ott is ugye arról van szó, hogy a feszültség végül feloldódik, tehát valahogyan megoldódik az a konfliktus. Lehet tudni, illetve lehet reménykedni abban, és a remény ott van is a hit, hogy a jó az győzedelmeskedni fog, hogy végül boldogan élnek, amíg meg nem halnak. És nagyon sok egyéb dolgot tudnánk még mondani a mesékből. Hogyha a hétköznapi életet nézzük, akkor ennek a konfliktusnak, ennek a feszültségnek a feloldása nagy mértékben a szülőkön múlik. Tehát a szülőnek kell azt megtenni, ami sokszor nagyon nehéz, az egyébként is nyomó terhek mellett, de meg kell tudnia tenni azt, hogy egy beszélgetésben legyen pozitív végkicsengés. Hittel és reménnyel töltse el valójában a fiatalt, akár a gyermeket, azokkal a szavaknak a használatával, amelyeket tudunk használni. Tehát nem irracionális dolgokat kell mondani, hogy mondjuk a háború kapcsán, hogy ki fog nyerni, vagy bármi olyat, amit nem tudunk. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy reménnyel töltsük el a fiatalokat abban, hogy ennek egyszer majd vége lesz, akkor majd másmilyen lesz a világ. Tudunk azért tenni, hogy jobb legyen a világ, mit tudunk mi tenni. És az a kontrollérzet, az igenis a fiatalokban is, tényleg már az óvodás korosztályban is egy nagyon pozitív töltetet fog adni, erőforrást. Tehát itt gyakorlatilag a meséknek a szerepét azt a szülők fogják átvenni, és jó esetben ugye ezért is kell az, hogy ne tabusítsunk bizonyos témákat, hanem inkább beszéljünk róla, és oldjuk fel egy picit ezt a konfliktust. Természetesen azt senki nem szeret, hogy a gyerekek amiatt szorongjanak, hogy nem is tudom, energiaválság van, vagy bármilyen globális krízis, amire nyilvánvalóan a felnőtteknek is igen kevés ráhatása van. De mégis azt gondolom, hogy ezekről a kérdésekről érdemes tudniuk, kell tudniuk, mert az információ hiány pedig még nagyobb szorongást fog kelteni.
Lehet, hogy az is jó megoldás, ha mesélünk a saját családi történeteinkről, mert azért hát, hogy egy-két kataklizma történt mondjuk a belátható elmúlt 60 vagy 100 évben is, ami ugye mondjuk nagyszülői, dédszülői szintig még belátható a mai gyerekek számára is, és el tudjuk mesélni az akkori történeteket, hogy hát volt baj, de megküzdöttünk vele, és látod, lehet, hogy az, aki megküzdött vele, itt ül most az asztalnál.
Vannak olyan szerencsés gyermekek és fiatalok, akik a nagyszüleikkel tudnak beszélni, akár a tétszülőjük is életben van, és el tudja mondani, hogy valójában milyen volt a világ korábban. Én mindig hangsúlyozom, hogy az emlékezetünk, azok a narratívák, amelyeket a családból kapunk, azok megküzdésre nevelnek. Hogyha viszont azt próbáljuk átadni a fiataloknak, és tényleg egy ilyen burokban neveljük őket, akkor felnőttkor vagy akár serdülőkorban szembesülnek az első nagyobb krízissel, és nem lesz megküzdési megoldás és stratégia erre vonatkozóan. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván próbáljuk a szorongást csökkenteni, de a szorongás teljes eltüntetése az nem megoldás ebben a világban, amikor folyamatosan meg kell küzdeni. És ezt már több műsorban elmondtam, és itt is volt a múlt alkalommal szó róla, hogy maga a megküzdés az azt gondolom, hogy egy kifejezetten fontos érték most a mai világban, és ezekben a krízises időszakokban.
De ugye beszéltünk már a mesékről, tulajdonképpen azok is megküzdési stratégiát is adnak nekünk, ugye?
Pontosan, alternatívákat arra, hogy hogyan kell viselkedni egy szorongató helyzetben, egy nehéz helyzetben, és egyáltalán, hogy hogyan kell a pszichológiai erőforrásainkat alkalmazni. Ez most ilyen nagyon szakszövegnek hangzik, és természetesen az is.
De a mese az a jelképi nyelven pont erről beszélt.
De a szülők le tudják fordítani, igen. Így van maguknak.
Na hát itt van velünk Bari Bernadett is, két gyermekes édesanyja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ön milyen stratégiát választott otthon? Két gyermeke van, hány évesek?
3,5 éves a kisebbik lányom, ő óvodás, és a nagyobbik lányom 6 éves múlt, ő most kezdte az általános iskolát.
Ó, hát ez ideális, pont erre vágytunk, hogy erről a korosztályról beszéljünk. Szóval egyrészt vannak a mesék, népmesék például, megküzdési stratégia a kicsiknek, de azért már beengedi az életükbe a külvilágot is valamennyire?
Hát kénytelen vagyok, ugye, hiszen onnantól kezdve, hogy a gyermekeim bekerülnek közösségbe, gyakorlatilag a külvilágtól, kispajtásoktól, körülöttük lévő felnőttektől, mindenkitől azért hallanak a világ történéseire való utalásokat, és azért nyilván, főleg ugye a nagyobbik gyermekem, ő benne már van annyi természetes kíváncsiság, hogy ezeknek a dolgoknak utána kérdez. Ugye az egyik ilyen nagyon aktuális téma, és sajnos még mindig az ugye a Covid vírussal kapcsolatos helyzet, ami azért foglalkoztatja, mert van amilyen szinten őket, illetve most már sajnos nem tudjuk elkerülni azt sem, hogy a háború, mint kifejezés, az bekerüljön a szótárunkba, holott azt gondolom, hogy normál esetben ez azért még bőven ráért volna, tehát egy 6 éves gyermeknek nem biztos, hogy erről kellene tudnia, hogy egyáltalán mit jelent a háború, de sajnos most olyan időket élünk, hogy egyre gyakrabban hallja ezt a kifejezést a környezetünkben.
Igen, és ön milyen stratégiát választott, mert ugye tényleg vannak a mesék, amikor ugye a 24 fejű sárkány eltakarja a napot, és akkor vissza kell szerezni a napot és a csillagokat, és akkor megküzdünk, összefogunk sok mindenkivel, természettel, embertársakkal, és a végén le tudjuk győzni a 24 fejű sárkány, tehát ezt feloldja. De hogy tudjuk ma a mindennapokban a családi asztalnál feloldani ezt a szorongást a gyermekben? Ön mit tesz?
Hát igen, ez nem egyszerű feladat. Mindenek előtt azt próbáljuk benne tudatosítani ezzel a helyzettel és más helyzettel kapcsolatban is, mint általában, hogy ugye a legfontosabb védőháló a család, az aktívan működik körülötte, és hogy a mi kis szintünkön minden rendben van, és ezt a közösséget, ezt a biztonságot nem befolyásolja ez a tényező, és utána szépen építjük föl, hogy egyébként a világban sajnos ilyen folyamatok vannak, hát nyilván egy 6 éves gyermek szintjén azért még nagyon-nagyon egyszerűen kell fogalmazni, és hát megpróbáljuk mi is megnyugtatni őket azzal kapcsolatban. Egyrészt, ahogy mondtam már, hogy mi, a mi kis családunk, a mi kis városunk, az iskolás közeg, tehát az a saját kisebb-nagyobb közösségek, ahol ő ugye él és mozog biztonságban, vannak, és hogy egyébként minden rendben lesz, és hogy tényleg számíthat ránk, hogyha bármit hall, ami őt megijeszti, kérdezzen tőlünk, beszéljük meg, ne hagyja magát megijeszteni, hogyha esetleg udvaron kispajtásoktól, vagy tényleg bárhol hall olyan fogalmat, amiről nem tudja, hogy micsoda, és esetleg megijed, hogy családtagnak, vagy neki, vagy bárkinek baj esett, mert ugye a gyerekekben ez a legintenzívebb félelem, én azt tapasztalom, hogy rögtön az a, hogy hú, anya, apa, akkor nektek, vagy nagyszülőknek, vagy bárkinek baja fog esni. Ugye ezt a Covid helyzet kapcsán is rögtön ezek voltak a legelső kérdések. Tehát én azt gondolom laikusként, hogy a saját kis közegét abban tud ő gondolkodni egy ilyen kérdés kapcsán is, és azt próbáljuk legelőször helyre tenni, hogy minden rendben, itt vagyunk, támogatjuk, segítjük egymást, és nagyjából ezt próbáljuk meg felépíteni, ugye egyre nagyobb kitekintéssel a világ dolgaira, történéseire.
Arra kérem, hogy maradjon még velünk, mindjárt folytatjuk még ezt, de ugye a családot említette most az édesanyja, és akkor folytatjuk itt Halmerinda pszichológussal. Ugye a család akkor védő faktor lehet az ilyen gondok ellen. Mi van azzal a családdal, amelyik éppen szétesett? Ott azért ez a dolog is nagyon megnehezedik, hiszen a család éppen azt a biztonságát nem tudja akkor megnyújtani, azt az érzelmi, nem tudja nyújtani, azt az érzelmi biztonságát, amelyre mondjuk egy ilyen érvelésnél szükség lehet.
Mindenképpen egy nehéz helyzet, amikor egy család szétesik ilyen vagy olyan okokból, de én azt gondolom, hogy bár ilyenkor segítségre, talán még nagyobb segítségre van szüksége annak a szülőnek, aki ugye még mindig a gyermek gondozását, nevelését végzi, meg tudjuk adni ezeket a pszichológiai segítségeket ezeknek a szülőknek, és kell, hogy nagyon sok támogatást kapjanak, hiszen ilyenkor nincs mese, fel kell vállalni az egész családnak a terheit. Tehát én azért azt mondom, hogy nem lehetetlen egy szétesett családban sem ezt a biztonságot nyújtani.
Nehezebb, de nem lehetetlen.
Nehezebb, de nem lehetetlen, és rendkívül sok olyan jó képzési program van, segítség, támogatás szakemberek részéről, amelyben megtanulhatóak ezek a készségek, de kétségtelen, hogy nehezebb dolga van annak, aki egyedül marad esetleg gyermekekkel.
A másik, amire így rá akartam kérdezni most abból, amit Bari Bernadett elmondott, hogy beszéljük meg. Ugye hiába mondjuk egy kamasznak, hogy beszéljük meg, hogyha nincs előzménye ennek. Hiába mondjuk egy 7 évesnek, hogy beszéljük meg, ha nem kezdtük el ezt mondjuk 2 éves korában. Hogy kezdjük el?
Nagyon gyakran látom azt a problémát, hogy a gyerekek nem tanulnak meg az érzelmek nyelvén kommunikálni. Szerintem ez lenne az alapvető. Eleve az érzelmi intelligenciának a fejlesztése az egy nagyon fontos kérdés lenne abban, hogy meg tudunk-e küzdeni bizonyos kérdésekkel. Mert ebbe a körbe tartozik az is, hogy mennyire érzékeljük saját magunk érzeteit. Mennyire tudjuk ezeket elkülöníteni egymástól. Mennyire tudjuk azt mondani, hogy most dühös vagyok, most pedig éppen félek valamitől, és mondjuk amiatt vagyok dühös, mert nem akarok félni. Ezt erre alapvetően már egy 7 éves, egy 8 éves, egy kicsi gyerek is képes a saját maga szintjén, és lehet, hogy nem annyira differenciáltan, mint egy felnőtt, vagy mint mondjuk mint egy szakember, de igenis ki tudja fejezni a mimikájával, nonverbálisan, rajzok segítségével, tehát ki tudja fejezni, megvan hozzá már a képessége és a készsége, nem feltétlenül verbálisan. Szerintem ezeket kell erősíteni, hogy igenis minden egyes helyzetben, ami különleges, ami furcsa, ami új az ő számára, és látjuk rajta a zavart, akkor kérdezzük meg, hogy most éppen ez milyen érzés. Hogyha nem tudja azt a szót, akkor meséljük el, hogy lehet, hogy ez ilyen érzés, nekem ilyen érzés lenne. És akkor a gyermek rögtön rátanul az érzelmi kommunikációra, ami a későbbi életben pedig rendkívül fontossá válik a számára, hiszen innentől már szinte csak a verbalitáson keresztül kell kifejeznie azt, hogy milyen szükségletei vannak, most éppen például egy párkapcsolatban, mondjuk egy serdülőt tekintve, amikor az első párkapcsolatba belép, most éppen egy kicsit több törődésre lenne szükségem, most éppen félek, mert egy teljesítményhelyzet előtt vagyok, támogass engem. Így fog tudni segítséget kérni a későbbiekben. Azt hiszem, hogy ez már tényleg igazából már az anya pocakjában el kell, hogy kezdjük, és már ott is vannak olyan idegrendszeri folyamatok, amelyek érzékelik magukat, az érzelmeket, és bizony úgy néz ki, hogy érzelmek készletével jönnek a gyermekek már a világra, tehát nem lehet elég korán elkezdeni az érzelmi kommunikációt. Sok probléma van abból, hogy a szülők sem tanulták meg megfelelően az érzelmi kommunikációt, vagy éppen a tabusítással, tehát hogy anya és apa ugyanúgy kifejezheti, hogy nekem is vannak félelmeim a gyerekek felé. Nyilvánvalóan ez folyamatosan ott van a szülőkben, egy anya élete saját tapasztalatból mondhatom, hogy egy ilyen folyamatos aggodalom is egyben a nagy boldogság mellett, de hogy ezeket ki lehet fejezni a gyerekek felé. Azért nem állsz fel arra a fára, mert nagyon félek, hogy leesel, és hogyha leesel, bajod lesz, és ez nekem nagyon fog fájni, nagyon szomorú leszek. Nagyon elenyésző az a szülő, akit így látom, próbáltok kommunikálni mondjuk egy játszótéren, egy teljesen hétköznapi helyzetben, pedig valójában így fogják a kicsik megtanulni ezt az értelmi kommunikációt.
Akkor egy pillanatra visszatérnénk most Bari Bernadetthez, hogy nem tudom, hogy önöknél a családban vannak-e történetek, amelyeket el tudnak mondani a gyerekeknek, a szülők, nagyszülők, dédszülők történetei, hogy bizonyos nehézségekkel miként küzdöttek meg. Mondják-e ezt mondjuk az esti mese, bibliai történet mellett a gyerekeknek?
Hát a mi családunkban egy ilyen történet van, amiről hála jó Istennek még élő nagyszüleim tudnak mesélni, elsősorban a nagypapám. Ez a dunai jeges árvíz, ami őket érintette, és hát nyilván akkoriban, mivel a teljes vagyonukat, a család minden vagyonát, a megélhetését, az egész életüket forgatta fel ez a természeti katasztrófa. Erről azért szoktak már mesélni, hogy igen, ugye ott a Duna, vagy itt élünk a Duna mellett, és hogy volt egyszer egy ilyen természeti katasztrófa, és hogy ez micsoda nagy csapás volt. Nagypapám is katonaként segítkezett akkor a munkálatokba, és a gyerekeknek nyilván ez picit úgy ilyen meseszerűen el lehet mondani, ugye akkor abban a történetben a papa a hős, aki katonatársaival együtt mentette az állatokat, mentette ugye a családoknak a javait, értékeit, és hát nyilván azt is elmesélik a nagyszülők, hogy ők így kerültek az adott településre, felhagyva ugye, vagy szakítva a korábbi életükkel, a korábbi lakóhelyüket elhagyva. Tehát, hogy a mi családunkban ez az egy ilyen történet van, erről viszont már beszélgettünk.
Igen, és erről érdemes akkor ezek szerint. Ez Baja környéke, ugye? Jól tudom.
Igen.
Jó, hát igen, ott a 50-es évek, ugye ez az árvíz, nem akarom most
így beszélni. Igen, az 56-os.
Jó, rendben. Jó, nagyon szépen köszönöm, és akkor el is engedjük önt, folytatjuk itt Halmelindában még a stúdióban. Tehát, hogy van itt egy történet, mondjuk a jeges árvíz, aminek van feloldása, hiszen akik mondják, ott vannak, akik mondják, helytálltak benne, akik mondják, azok új életet teremtettek maguknak.
Számos ilyen történet tud segíteni a fiataloknak magukban a megküzdési stratégiákban és egy világlátásban. Tehát itt én nagyon fontosnak tartom kiemelni, mert azt már valójában sokszor elmondtuk, hogy a narratívák azok milyen fontosak. Itt nem csak a narratíváról van szó, hanem arról a bölcsességről, amit az idősebb korosztály ezek által át tud adni. És ebben a bölcsességben általában szerepet kap az ő érzelmeik, az ő személyes vallomásaik ezekről a történetekről.
Érkeznek közben a hallgatói üzenetek, és egyet felolvasnék most ebből, azt mondja, még egy ok, amiért érdemes hívőnek lenni, írja az egyik hallgatónk. Meghalt nagyszülők, háború és minden más probléma esetén igaz és megnyugtató válasz segít magunk, adni magunknak és gyermekeinknek is.
Nagyon egyetértek a hallgatói kommenttel. Valóban a hit egyben reményt ad. A hit az, amivel a pozitív erőforrásokat tudjuk aktivizálni idegrendszeri szinten kimutathatóan. Tehát itt már messze nem csak spirituális vagy hitéleti vallásokbeli kérdésről beszélünk, hanem arról, hogy ez visszacsatol a biológiai valónkra, amely fiziológiásan kimutatható hatást gyakorol. Tehát mindenképpen azt szoktuk javasolni, hogy a hit életi kérdésben való nevelkedés az nagyon sok tekintetben megküzdési stratégiát ad, egy olyan stratégiát, amivel erőforrásokat lehet aktiválni, ami segíthet hozzá az alternatívák megtalálásához, és akár a kreatív gondolatok megtalálásához. Hozzá kell tennem, hogy egyben szorongás csökkentő technika maga az imádság, mint technika is, de maga az, hogy valaki hívő, van remény, és vannak pozitív érzelmek a hitéleti kérdések mellett, az önmagában szorongás csökkentő, hangulat javító technika, hiszen vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet pánikba esni, hanem cselekedni kell, ekkor probléma az, hogyha a szorongás túl magas szintre jut, és bizony azt látjuk, hogyha valakinek van hite, ott van remény, ott van tényleg sok pozitív érzelem, akkor ez nem leng ki ez az inga. Tehát nem éri el a pániknak a szintjét, hanem sokkal inkább egy motiváló tényező lehet a megoldást tekintve.
Fú, hát ez nagyon érdekes, mert akkor ezek szerint ezeken a pontokon a tudománynak és a hitnek a szavai, gondolatai összecsengenek teljesen.
Mindig hangsúlyozom, hogy valójában a pszichológia egy biopszichoszociális és spirituális egységben gondolkozik.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Halmelindának, nagyon szépen köszönöm Bari Bernadettnek. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról beszéltünk, hogy miként tartsunk fent a gyermekeink lelki egyensúlyát.